adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa reggel elesett a Szent Márta házban, jobb alkarján zúzódást szenvedett, a karját elővigyázatosságból rögzítették, számolt be a Szentszéki Sajtóközpont. A Szentatya nem mondta le a programjait, megtartotta az audienciákat, mások mellett fogadta az Élelmezés Biztonsági Világbizottság elnökét. Január 19-én kezdődik az ökumenikus imahét, az országos nyitó istentisztelet vasárnap 18 órakor lesz a budapesti Deák téri evangélikus templomban. Egerben és Miskolcon minden nap 17 órától lesznek a programok, az egyiket ezek közül rádiunk mindig 20 órától adja majd közre felvételről. Ternyák Csaba érsek jövő héten az egri evangélikus templomban vesz részt az eseményen, csütörtökön, Aklan Béla Sándor evangélikus lelkésszel. Tavaly a második egymás követő évben haladta meg a működő tőke beáramlás Magyarországon a 10 milliárd eurót, közölte a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség. 2024-ben 77 projekt elindításáról született döntés, ami csak nem 10 milliárd 300 millió euró friss tőkét és 18.500 új munkahelyet jelent. A közlemény szerint a tavalyi volt a második legjobb év ebből a szempontból. Soha nem mértek még akkora forgalmat Magyarország légterében, mint 2024-ben, közölte a Magyar Légiforgalmi Szolgáltató az MT-vel. A Hungarokontrol szakembereinek az év során több mint 1.100.000 repülőgépet kellett irányítania, az előző évinél csak nem 6%-kal többet. A kormány határozott fellépésének köszönhetően az elmúlt fél évben 1 milliárd forintot sikerült visszaszerezni az online csalóktól és visszaadni a jogos tulajdonosoknak, ismertette az igazságügyi miniszter. Már 2023-ban jelentősen 40%-kal emelkedett az online csalások száma, és eddig több mint 30 féle elkövetési formát azonosítottak, ismertette Tuzson Bence. Hozzátéve, hogy az online csalások esetében rendkívül fontos a gyorsaság, ezért olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek lehetővé teszik a rendőrségnek a gyorsabb információszerzést, a bankoknak pedig azt, hogy csalás esetén leállíthassák az átutalásokat. 260 ezeren már igénybe vették a babaváró hitelt, a 11 millió forintos támogatás most könnyebben megkapható, közölte Zsigó Róbert a Facebook oldalán. Az új könnyítések azokra is vonatkoznak, akik már igénybe vették a babaváró támogatást. Ha 5 évig nem, de utána megérkezik a baba, újra jár a kamatmentesség, ismertette példaként az államtitkár. Szombaton 10 órakor kezdődnek a központi középfokú felvételi vizsgák a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba. Továbbá a belügyminisztérium által meghirdetett Arany János tehetséggondozó programba jelentkezőknek. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint 555 helyszínen több mint 68.000 diák kezdi meg a felvételi eljárást. Elindult a fogvatartottak visszailleszkedését segítő projekt, már több mint 835 ügyfél készül annak segítségével a szabadulásra, közölte a belügyminisztérium az MT-vel. Az 5 milliárd 658 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatás összesen 4000 fogvatartott számára biztosítja a piacképes szakmák oktatását, jóvátételi programok szervezését, a társadalomba való visszailleszkedés elősegítését. Közösen dolgozik Salgó-Tarján és a szlovákiai Sátorosbánya önkormányzata, valamint a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum Somoskő és Salgóvárainak értékmentésén Európai Uniós támogatással. A pályázatot 216.000 euróval támogatta az Európai Regionális Fejlesztési Alap. Régészeti és történelmi kutatásokkal, a várakat összekapcsoló irodalmi és történelmi alakokkal foglalkoznak, állagmegóvásokat végeznek, és a helyi örökség részét képező, a helyi kötődést meghatározó ipartörténeti örökségeket is felhasználnak. A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint múlt héten 43.300-an fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése szerint akut légúti fertőzéssel 222.900-an keresték fel orvosukat. Ezek az adatok nagyjából a dupláját jelentik az előző hetieknek. A román kormány május 4-ére írta ki a megismételt államelnök választás első fordulóját. Amennyiben egyetlen jelölt sem szerzi meg a névjegyzékben szereplő választók több mint felének támogatását, május 18-án második fordulót is tartanak az első két helyen végző jelölt részvételével. Tüntetők közé hajtott egy autós Belgrádban, egy nő megsérült, kórházba szállították. A tiltakozásokat az ellenzék azt követően kezdte szervezni, hogy tavaly november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, 15 ember halálát okozva, az illetékes szervek pedig azóta sem vontak senkit felelősségre miatt. Késes támadást követtek el egy kelet-szlovákiai gimnáziumban, Szepesófaluban, két ember meghalt, többen megsebesültek. A támadással gyanúsított 18 éves diákot a rendőrség elfogta. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég a folytatásban is, párás helyenként ködös a levegő, hószálingózás, ónos szitálás előfordulhat, a szél gyenge marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -3, napközben aztán 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Idén február 9-e és 16-a között lesz a házasság hete, melynek témája Beszélgessetek a házasságotokért. Több mint két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hetét, amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott, kifejezve elköteleződését a házasság a család ügye iránt, mert a négy kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és a civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. Olvasható a Házasság Hete szervező bizottsága köszöntőjében a házassághete.hu oldalon. Mai műsorunkban dr. Makkai László pasztorálpszichológussal beszélgetünk a témáról. Szó lesz arról, hogy miért is fontos a kommunikáció, milyen fajtái vannak és milyen mélységei, a jegyes oktatás is szóba kerül és tanácsot is adunk hallgatóinknak. Érdemes tehát velünk tartaniuk, egy zene után kezdünk. Dr. Makkai László pasztorálpszichológussal beszélgetek az idei házassághete témájáról, így már mondhatjuk, hogy szokás, hogy évről évre megbeszéljük ezt a témát. Idén mi lesz a téma? Szeretettel köszöntelek, dicsőség Jézus Krisztusnak.
Dicsőség mindörökké, én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Nagyon izgalmas téma évről évre a házasság hetének a témája. Most a beszélgessünk egymással, a kommunikáció lett a témája ennek a időszaknak, amit ugye február elején minden évben megünnepelünk több mint 44 országban is, így Magyarországon is, és talán nem rossz ez a téma, vagy nem rossz a felvetés, hiszen valóban a házasságoknak jelentős része sajnos a kommunikáció hiányától szenved. Egy amerikai felmérés szerint az amerikai válások számának 86%-a vezethető vissza a kommunikációnak a hiányára, tehát azt jelenti, hogy egy égetően magas arány, és talán azt tükrözi, hogy valóban akár a papság tekintetében, hogy jegyes oktatáson, hogy nagy hangsúlyt kell fektetni sok mindenre, többek között arra is, hogy hogyan tudunk helyesen kommunikálni a párkapcsolatban egymással, és ez a helyes párkapcsolati kommunikáció, ez hogyan tud megvalósulni a mindennapokban, hogyan tudjuk ezt apró pénzre váltani, hogyan lehet azt, hogy valóban a felek úgy tudnak beszélni, kommunikálni egymással, ami nem a felszín, hanem valóban annak a mélysége is megvan. Talán sokan ismerik a Gary Chapmannek a könyvét, amiben valóban ő is 5 szintre emeli a kommunikációnak az értékét, és ezen az 5 szinten keresztül vezeti végig azt, hogy valóban a helyes kommunikáció hogyan alakulhat ki a párkapcsolatban. Az első ilyen, amire felhívja a figyelmet, a felszínes csevegés, ez a folyosói beszélgetés, ez a hogy vagy, mi történt veled, ez a mindennapoknak egy kicsit az a felszínessége, hogy nem megyünk bele a mélységben, de azért udvariasságból megkérdezzük egymástól, hogy mi újság veled, mi történt, mesélj magadról egy kicsit, de aztán ugye az ember lép is tovább, gondolatban már máshol van, vagy éppen veszi elő a telefonját és nézi, hogy miért ezek, ki hívta, milyen üzenet érkezett. Tehát van a kommunikációnk ez a felszínes része. Van egy másik oldala, a második ilyen szegmense a kommunikációnak, amikor ilyen híradósok vagyunk. Tehát ez a tényszerűen mondjuk el, hogy mi történt velünk. Ugye a kommunikáció fejlettségi szintjét látva azért azt tapasztaljuk, hogy a hölgyek jobban kommunikálnak, hiszen jobb agyféltekések, tehát az érzelmi dominanciájuk az ilyen szempontból megvan, míg a férfiak ugye bal agyféltekések, és ott inkább a racionalitás, az észszerűség, a különféle megoldási mechanizmusok indulnak be, és hát történetesen így a hölgyek kommunikációja az valóban nem az, hogy fejlettebb, de jobban kommunikálnak, és az, hogy mi történt velünk, és hogyan éltük meg azt a napot, vagy mi történt a munkájunkön, arról ugye általában a hölgyek jobban tudnak beszélni, kommunikálni a férfiak, ha hazamennek és megkérdezik, hogy mi történt a munkahelyen, hát maximum azt mondjuk, hogy semmi. Pedig hát ugye életünk nagy részét, 8 órát ott töltöttünk a munkahelyen, és mégis azt mondjuk, hogy semmi, tehát ez a híradós kommunikáció is, mondhatnám azt, hogy még nem a mélység, az éppenséggel a felszín. A harmadik szintje a kommunikációnak Chapman szerint a vélemény közlése. Tehát az a vélemény közlés, amikor van egy helyzetről adott témáról véleményem, és azt nem megbeszélem, hanem közlés. Mondhatnám azt, hogy a kommunikáció többsége ilyen közlésből áll, ami nem jó. És ezek a tényközlések, amikor a másikat nem tekintem a beszélgetésben partnernek, hanem elmondom a véleményemet, mit gondolok róla is, ez a vélemény, ez megmásíthatatlan, ez, ennek így kell lennie, ezt nem szeretnék, ez nem vita tárgya, ezt csak úgy elmondom, közlöm a másikkal. Sokszor a kommunikációk többsége ezen a síkon mozog, amikor valóban el tudom mondani azokat a dolgokat, amelyek érintenek bennünket, és az nem egy ilyen megbeszélés tárgyát képező szituáció, hanem valóban ráerőltetem a másikra a véleményemet, és a vélemény különbségre már nem is nagyon vagyok kíváncsi, hogy valaki esetleg ezt más szempontból, más aspektusból megvizsgálja az adott helyzetet, hanem ilyen ellentmondás, nem tűrő véleményem van a dolgokról. Gyakran azt gondolom, hogy ezek a vélemény átadások, közlések, kinyilatkoztatások a szónak nem a nemesebb értelmében okozhatják azt, hogy feszültség keletkezik 2 ember között, amikor az egyik elnémul, nem beszél tovább, és nyilván ez is kommunikáció, amikor az ember csöndbe marad, és nem mondja el a véleményét, nem fejti ki a véleményét, nem közöl információt, nem közöl felszínes csevegést, hanem elnémul egy ember egy párkapcsolatban. Ez is egyfajta kommunikációja annak, hogy valami nem működik jól a kapcsolatban, és nem csak a kommunikáció szintjén, hanem nyilván akkor ez kihat az élet számos területére is. Van a kommunikációnak egy következő szintje, amikor inkább elsősorban az érzéseinkkel kommunikálunk, a megnyilatkozásainkkal, amikor azt mondjuk, hogy én úgy érzem, vagy az az érzés támad bennem, amikor erről beszéltél, hogy, és akkor ezt kifejtjük, amikor az emóciókra hatnak azok a témák, amelyeket mi magunk is szeretünk elmondani, megélni, és az érzéseinket kifejteni, és hát fontos, hogy a kommunikáció, az érzéseink mindig benne vannak, hol a gyöngéd érzéseink, hol pedig a erőszakosabb énünk jön elő a kommunikációnkban, és az azt gondolom, hogy sokszor az ember megérezheti azt, hogy egy dühös esetleg egy helyzetben, vagy éppenséggel boldog, vagy éppenséggel csalódott. Tehát ezeket az érzéseket visszük bele a kommunikációs szintjeinkbe, és azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos, hogy az ember nem robot, tehát bele tudja vinni egy veszekedésbe a dühét, a nem tetszését, akár a haragját is, hiszen ezek is emberi érzések, és hát nyilván egy egészségesebb kommunikációban pedig benne van a boldog, meghitt együttlét, annak a pillanatnak a megélése, a szép szavaknak a megtalálása, amit egymás felé ne fukarkodjunk elmondani, hogy a másik miért fontos nekünk, miért jó, hogy együtt vagyunk, miért fontos az, hogy bennünket nem csak a szép szél fújt össze, de a gondviselő Isten szeretete is, hogy ebből majd aztán nyilván házasság lett, tehát hogy nagyon fontos, hogy a megerősítő szavakat is ki tudjuk mondani egymásnak. És hát az ötödik szintje a kommunikációnak Chapman szerint ugye a szeretetnek a megélése, az őszinte beszélgetések, ugye ezt hívják ma minőségi időnek. A minőségi idő az nagyon fontos annak a megélése, de ennek a hogyanját nagyon sokan nem értik, és nem tudják, hogy mit jelent az, hogy minőségi idő. Hiszen minőségi idő az is, hogy amikor valamikor hazajön a feleségünk, és végighallgatjuk, hogy mi történt vele, és hát aktívan részt veszünk abba a beszélgetésbe, de minőségi idő az is, amikor a gyerekek elalszanak, és 5-10 percig tudunk egymással beszélgetni, és nem is órákra gondolok, hanem tényleg az 5-10 perc, amit egymásra figyelve el tudunk mondani egymásnak, és minőségi idő az is, amikor éppen nincsenek ott a gyerekek, és egy délutánt, egy szép estét, egy kávézást, egy süteményezést, egy mozizást bele tudunk iktatni az életünkbe, és ott is rólunk van szó, mint párról. Tehát a minőségi időt én elég tág horizonton tudnám értelmezni, és hát mindenkinek más a minőség ideje. Így például a szerelemmel megélt őszinteség, vagy a szeretetben megélt beszélgetés, őszinteség, ennek a tapintatát megtalálni egymás felé, hogy nem ítélkezünk a másikról, hanem tényleg a gyöngeségeit is el tudjuk mondani, ha valami nem tetszik nekünk. Tehát, hogy megtalálni, és hiszem, hogy kegyelem megtalálni egymás felé azokat a szavakat is, amivel ki tudjuk fejezni azt, hogy a másik iránt mit érzünk, és hogyan érezhetünk.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.
Szeressétek egymást, szeressétek egymást, mint én szerettelek. Mondjál át az Úrnak életedért, minden egyes pillanatért. Mit éltél, s mit élni fogsz, mit kaptál, és mit kapni fogsz. Szeressétek egymást, mint én szerettelek. Mondjál át az Úrnak kedvesedét, minden egyes mosolyáért. Áldja meg őt az Isten, mert nélküle élet nincsen. Szeressétek hálát az Úrnak ezerszer, ajkatokról csak hála szengjem, mi pedig kérjük ezennel, adja rátok áldását az Isten. Szeressétek egymást, szeressétek egymást, szeressétek egymást, szeressétek egymást, mint én
Makai László pasztorál pszichológussal beszélgetünk az idei házasság hetéről. A kommunikáció a téma. A jegyes oktatás közben mennyire lehet azt megfigyelni, hogy a párok fognak-e kommunikálni, vagy tudnak-e kommunikálni egymással? Mert ez is valahol tanulható, ugye?
Véleményem szerint igen, és azt gondolom, hogy a atyáknak azért van erre már egy kifinomult gyakorlatok, hiszen maga a jegyes oktatás az nem csak arról szól, hogy a lelki atya elmondja, hogy mire figyeljenek oda a házasságban, milyen nehézségek, krízisek, problémák adódhatnak, hogyan tudnak erre megoldásokat találni, kiknél lehet a megoldás kulcsát megtalálni. Tehát nem csak erre tudunk fókuszálni, hanem valóban előfordul az, amikor olyan kérdéseket teszünk föl, vagy olyan beszélgetés indul el, amiben érezhető az, hogy egyrészt, hogy ki beszél többet, tehát ki az, aki kicsit beszédesebb a jegyes párok tekintetében, és hát értelmesen általában a hölgyek beszédesebbek szoktak lenni. Ez azt gondolom, hogy nem szignifikáns, de azért benne van az élethelyzetükből adódóan, hogy valóban ők többet beszélnek. A fiúk inkább kevesebbet, de utána az jó, amikor látom, hogy elmennek akár tőlem is, és akkor utána az utcán még beszélgetnek egymással azokról a dolgokról, témákról, amely jegyes oktatás tekintetében felmerültek, és valóban nagyon fontos témája lenne a jegyes oktatásnak, hogy a kommunikációról beszéljenek. Én mai napig is több, most jelenleg 3 pár, 4 pár van a látókörömben, akiket kísérek most jelenleg, és nyilván krízisben lévő házasságokról van szó. Mindig érezhető az a pont a kapcsolati törésekben, amikor a kommunikáció megszűnik két ember között. Tehát amikor a kommunikáció hiánya fennáll, és onnantól kezdve már csak ilyen helikopterszülők, hogy olykor-olykor a gyerekek felülről nézik őket, és amikor szükség van, akkor oda, mint a kommandósok lecsapnak, és utána mennek tovább. Tehát vagy a napi szintű kommunikációban, hogy kivásárolt be, kimegy el a gyerekért, kifizeti a bajcsekket, és nincs közöttük érzelmi kommunikáció. Tehát amikor már az egymás iránti érdeklődésük csökken, és nem beszélgetnek egymással, és a kapcsolat jéghideggé válik, akkor az sokszor a kommunikáció elmaradásának az eredménye. És én mindig kérem a házaspárokat, hogy keressék meg azt az időpontot az életükben, amikor a kommunikáció megszűnt közöttük, mármint az a fajta kommunikáció, amit még érzelmi kommunikációnak, vagy szeretetben eltöltött kommunikációnak lehet mondani. És nyilván ezt a pontot mindig megtalálják, mert mindig van egy olyan nagy veszekedés, egy olyan nagy krízis, vagy törés, vagy recsenés az életükbe, amikor egymás felé nem tudtak úgy megnyilvánulni, és hát nyilván onnantól kezdve mindenki egy kicsit befeszült, és onnantól kezdve egyfajta irányított kommunikáció volt, hogy mit, hogyan kell a családi élet szempontjából strukturálisan megszervezni, de gyakorlatilag közöttük semmiféle érzelmi kötődés már nem volt, és nyilván az érzelmi kötődések után a testi kapcsolatok is, kötődések is elmaradnak, és nyilván ennek sokszor tragédia is lehet a vége. De nyilván nem erre készülünk, hanem arra készülünk, hogy valóban a helyes kommunikációra tanítsuk meg a fiatal párokat, és tanítsuk meg arra őket, hogy nem elfojtunk magunkban dolgokat, hanem éppenséggel kifejtjük magunkból mindazokat, amik bennünk vannak, és el tudjuk mondani a másiknak. A másiknak pedig legyen megértő füle arra, hogy kiszűrje, észrevegye azokat a momentumokat, hogy az én problémám igazából micsoda, és nem vele van problémám, hanem lehet az élet minden területén, vannak konfliktusaim, vagy akár a munkai, vagy baráti kötődések szűnnek meg, és ez okoz problémát, és ezt kivetítem a családra, tehát rengeteg olyan probléma lehet, amiből ki kell hallani a másiknak azt, hogy hogyan tudok én most az ő életébe valamilyen szinten, mint egy egészséges párkapcsolatban élő személy jelen lenni, és hogyan tudom őt ebben a folyamatban kísérni. És nem pedig a veszekedés. Ugye általában a hölgyek hangulata határozza meg a családi életet. Tehát amilyen a feleségünk hangulata otthon, nagyjából olyan hangulatban érkezünk haza, és olyan lesz a mi hangulatunk is. Mondhatnám így, hogy a feleségek, az asszonyok, a hangulat javítók, vagy éppen megrontók egy családban, mert ahhoz tud idomulni valamilyen szinten a család is. És hogy ez a hangulat, ez jobb legyen, ez nyilván a férfinak nagyon sokat kell tenni, akár egy öleléssel, akár egy kedves gesztussal, vagy éppenséggel valamilyen jó pontot szerezni, hogy aztán ez átforduljon. Mert nyilván, ha az embernek csak az a probléma, hogy nem vitte le a szemetet, és utána ebből lesz egy óriási nagy veszekedés, és pillanatok alatt bárki le tudja vezetni ebből a világvégét és az atomtámadást, csak abból, hogy a szemetet miért nem vitte le valaki. Tehát, hogy ebből lehet nagyon nagy konfliktust is generálni, és lehet kevésbé konfliktus is a helyzet, amikor az ember ezt egy viccel, vagy egy kedves szóval, vagy éppenséggel egy mosolyjal el tudja ütni ezt az egészet, és valóban az egész este szebben sikerülhet, mint ahogy a családtagok hazaérkeztek, vagy mint a hangulatfelelős ezt kijelölte a család számára. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ezeket a apró momentumokat a kommunikációba észre tudjuk venni. És bármennyire is furcsa, a Károli Gáspár református egyetemben Bagdi Emőke vezetésével, ha jól emlékszem, régen olvastam már róla, de azt gondolom, hogy ő volt a vezetője, végeztek egy felmérést, egy kutatást. A kutatás pont arról szólt, egy kedves doktorandus írt erről egy komoly munkát. Összefüggést találtak a férfiak szív problémái, szív-érkoszorú problémái infarktus vagy infarktus közeli állapotához és az otthoni viszonyok és az otthoni milliók között. Tehát gyakorlatilag, ha otthon a fagyos a légkör, vagy nincs megértő hang, vagy szó, vagy megértő fül, vagy nincs egy ölelő gesztus az ember életében, vagy éppenséggel azok a megnyilvánulások, amelyek nyilván így tehát a testi közelséget tudják a párok között erősíteni, ha ez nincs meg, akkor és állandó konfliktus, permanens veszekedés van otthon, akkor a férfiak sokkal jobban hajlamosak az infarktusra, vagy éppenséggel mindenféle szív problémára, mint azoknál, ahol boldog és kiegyensúlyozott a párkapcsolat. És ez egy komoly kutatás eredménye lett ez, és valóban, amikor azokkal a férfiakkal készültek mély interjúk, akik infarktussal feküdtek kórházban és már gyógyulófélben voltak, valóban panaszkodtak a rossz kapcsolatukra, a házasságukra, vagy éppenséggel már a többszöri házasságukra, vagy egy hideg légkörre, ami otthon várja őket, vagy éppenséggel egy nulla kommunikációra, egy állandó csendre, vagy erre a mély csendre, amiben tudja az ember, hogy csend és csend között van különbség, és valóban kialakulhat az férfiak számára, hogy ezt mi ugye a szívünkre vesszük, tehát gyakorlatilag, ha otthon nincs egyfajta melegség, nyugodtság, egyfajta pozitív életérzés a házastárs részéről, akkor a férfiak számára ez egy rizikófaktor tud jelenteni, úgyhogy én javaslom minden rádióhallgató hölgynek, és azoknak, akik most bennünket követnek, hogyha otthon vannak, akkor öleljék meg a férjüket, mert életben tartják ezáltal. Tehát maga a haptonómia, az érintéstan erről szól, hogy valóban az érintéseknek, a mély érintéseknek nagyon komoly hatása van, élettani hatása van, erről beszél az egészségpszichológia is, élettani hatása van, hogy valaki megérinti a másikat, megöleli a másikat, ennek napi szinten 10-12 ölelésnek kell lenni, ennek a pozitív ölelésnek, és minden bizonnyal ezek a férfiak kevésbé fognak kórházba kerülni, vagy kevésbé lesz szív problémájuk. Ez már, ha csak valaki érdekes módon rá gondol arra, hogy őt egy szerető kar átöleli, és erről végeztek kutatásokat, ilyen elektródákat tettek az ember agyára, és ha csak olyan képeket mutattak a kivetítve, ahol ölelő párok voltak, vagy csókolózó párok voltak, vagy kézenfogva sétáló párok voltak, már azt üzente az agy, hogy ez neki egy kellemes, jó, pozitív életérzés, és ez a gyógyulásnak egyfajta útja is volt számára, és valóban ennek élettani hatása van. És azt gondolom, hogy ez az házasság hete, akkor mind a mellett, hogy a kommunikációról szóljon az ölelésekről is, hogy minden nap legalább 2-3-szor házaspárok öleljék meg egymást, mert az egészségpszichológia szempontjából ennek élettani hatása van.
Zene után folytatjuk.
A játszótársam mond, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni? Gyerek szívvel fontosnak látszani, nagy komolyan az asztal főre ülni, borból, vízből mértékkel tölteni, gyöngyöt dobálni, semminek örülni, sóhajtva rossz ruhákat ölteni. Csak akarsz-e játszani, akarsz-e játszani? Akarsz-e játszani mindent, mi élet? Ha vasteled és hosszú-hosszú őszt, lehet-e némen téját inni véled? Rubin téját és sárga páragőzt? Akarsz-e teljes tiszta szívvel élni? Hallgatni hossza, néha-néha félni? Hogy a körúton járkál a november, ez utca sepről szegény beteg ember, ki fütyörész az ablakunk alatt. Akarsz játszani kígyót, madarat, hosszú utazást, vonatot, hajót, karácsonyt, álmot, mindenféle jót? Akarsz játszani boldog szeretőt, szilámi sírást, cifra temetőt. Akarsz élni, élni mindörökkön, játékban élni, mely valóra vált, virágok közt feküdni lenn a földön, s akarsz, akarsz-e játszani halált? Akarsz-e élni, élni mindörökkön, játékban élni, mely valóra vált, virágok közt feküdni lenn a földön, s akarsz, akarsz-e játszani halált? Akarsz, akarsz-e játszani, akarsz, akarsz-e játszani.
Dr. Makkai László pasztorálpszichológussal beszélgetünk a házasság hetet témájáról. Ne aludj el haraggal, ez egy nagyon fontos tanács, ugye?
Azt gondolom, hogy igen, és a nagyanyáinktól még ezt megtanultuk, hogy a nap ne nyugodjék le haragod fölött, tehát valóban az embernek meg kell tapasztalnia azt, hogy maga az édes, vagy pihentető, vagy nyugtató alvásnak az egyik alapja az, hogy az ember nem idegesen, feszülten fekszik le, hanem valóban egyfajta nyugalommal, béküléssel, azzal a szándékkal, azzal az érzéssel, hogy valóban az ember számára a nyugodt családi élet légkör, és a házasságban megélt párkapcsolati dinamika is azt hozza magával, hogy valóban az ember tudjon a másik szemébe úgy nézni este lefekvéskor, hogy azt tudom mondani, hogy nincs harag, vagy nincs baj. Érdekes módon az ember, ha a másik szemébe néz, akár szerelemmel, szerelmesen vagy szeretettel, és abban a meleg tekintetben az ember ugyanazokat érzi meg, vagy éli meg, mint egy ölelésben. Nyilván szemmel verni is lehet, de sokszor a szem gyógyító is tud lenni a másik hatására, ezt is kutatták nagyon komoly szakemberek. Tehát ha az ember már csak úgy fekszik le, hogy a másik szemébe bele tud nézni szeretettel, az is egyfajta nyugalmat tud árasztani az ember számára, nyugalmat tud sugalni, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy valóban, amikor az ember feszültségben, nehézségben éli a mindennapjait, és nyilván ezért ennek a nagy része nem a családból jön, munkahely, barátok, veszekedés, családi, tágabb családi problémák, tehát sokszor az ember nem a házastársával elégedetlen, vagy van problémája, sokszor kivetítünk rá nagyon sok olyan dolgot, amiről ő nem tehet gyakorlatilag, és azt gondolom, hogy e között is különbséget kell tenni, hogy most generálok egy veszekedést otthon, és mindenki feszült, és úgy fekszünk le, hogy mi lesz reggel, vagy pedig úgy tudunk lefeküdni egymás, hogy megöleljük egymást, és azt tudjuk mondani, hogy nem veled van baj, bocsánat. És hogy valamilyen szinten azt gondolom, hogy ezt nagyon fontos tudatosítani a másikkal, hogy nem vele van baj, nem ő a oka annak, ami miatt egy feszültebb az életem, vagy nem, hanem az, hogy pont ő a segítőm, a támaszom, aki megért és tudja, hogy hogyan nyugtasson meg. És azt gondolom, hogy egyfajta nyugalomterápia is az, amikor az ember tényleg úgy fekszik le, hogy a másik szemébe tud nézni, és úgy alszik el, hogy legalább a keze a másikon van, a másik szeretett személyen van, vagy éppen a lábunk összeér, de hogy mégis érzem azt, hogy a másik ott van, és számíthat rám, és én is számíthatok rá. Ez a fajta életérzés, ennek a megtapasztalása, ez azt gondolom, hogy annak is az eredménye, hogy az ember megismerte jól a másikat. Tehát, hogy nem csak így szimpatikus volt, és összeházasodtunk, mert manapság ezt hallom a fiataloktól, hogy nem vagyok szerelmes, de hát olyan szimpatikus, olyan kis aranyos, olyan kis nem tudom milyen. Ebből még nem biztos, hogy jó dolgok sülnek ki, de ha az ember valóban érzi azt a szerelmet, azt az elköteleződést, azt a felelősségvállalást, ami a felnőttségnek a jelei gyakorlatilag, és úgy tud kapcsolatot kialakítani, működtetni, fenntartani, akkor abban a kapcsolatban nem hiszem, hogy sok lesz a harag és a veszekedés, és úgy fognak lefeküdni minden este egymás mellett, hogy egymás szemébe tudnak nézni, és az egymás szemében nézés az viszont, ahogy mondtam, melegítő hatással van az ember életében, igen, pontosan így fogalmazom.
A szerelem vak, szokták mondani, süket is?
Hát a szerelem a sokféle lehet, sokféleképpen élnek meg emberek szerelmet, és azt gondolom, hogy amikor az ember szerelmes, akkor ugye ez az idealizált szakaszban van az ember, amikor minden benne tökéletes. Mindenkiben tökéletlen, de benne tökéletes minden. Ez az idealizált szakasz. Ugye ez azt szokták mondani, hogy a párkapcsolat első éve ez erről szól, hogy esetleg látják is a többiek körülötte, hogy hát valami nem kerek ennél a fiatal embernél vagy lánynál, akkor is azt mondjuk, hogy rosszul látod, ő tökéletes, ő szép, ő helyes is, és ennek az idealizált szakaszában tud az ember létezni, élni. Mondhatnánk ezt, hogy szemellenzős, mint a lovaknak, ugye fölteszik a szemellenzőt, hogy előre nézzen. Valahogy ez a csőlátás, ez a szemellenzőség van olyankor a szerelmes párokon, ami természetes is, mert mikor legyen szerelmes, hanem akkor, amikor éppen aktuális, és bárki bármit mond a környezetében, nyilván nem hiszi el, ha esetleg negatív kritika éri választottját, akkor azonnal hárít és tagad, és azonnal megvédi, mint egyfajta védő ügyvéd, hogy ez a fiatalember, vagy ez a lány, ez nem ilyen. És hát nyilván akkor egy idő után, nyilván a biológia is ezt sugallja a testünkben, hogy leállnak bizonyos hormonok, és jön a kiúzanító szakasszal kapcsolatnak, amikor már nem látom tökéletesnek, nem látom annyira, nem vagyok annyira elfogult vele, de mégis vannak tulajdonságai, ami szerethető, és amit szeretni is szeretnék benne, és vannak tulajdonságok, amit nem fogok benne szeretni, mert egészen más, tehát több dolgot szeretek benne tulajdonságilag, mint amit nem szeretek benne, és amikor az ember ezt így mérlegre rakja, az ebben a kiúzanító szakaszban, és akkor is azt mondja, hogy mellette tudok dönteni, mert ő ugyanúgy el fogja fogadni az én hibáimat, gyöngeségeimet, nehézségeimet, és az én hibáim sem kisebbek, mint az ő hibái, akkor azt gondolom, hogy ebből még lehet egy gyümölcsöző kapcsolat. És ahogy az évek mennek előre, valóban vannak ilyen pontok, amikor az ember azt tudja mondani, hogy életszakaszaink vannak, és én nem években szeretek gondolkodni, talán erről már egyszer beszéltünk is, hogy nem 7 éves ciklusokban szeretek gondolkodni, hanem életszakaszok, életesemények befolyásolják sokszor a fiataloknak a házasságát, az első év milyen, a második év milyen, a gyerekekkel eltöltött évek milyenek, a kisóvodáskor, kisiskoláskor egészen más szituációba helyezi a szülőket, aztán amikor majd kiröpülnek a családból, és akkor később az inaktivitás időszakában milyen a házaspárok élete. Tehát azt gondolom, hogy ezek az időszakaszok határozzák meg igazából jobban az ember életét, életritmusát, kötődését, kötődési mintáit, amit a gyerekek tovább visznek tőlünk, hogyan kötődtünk mi egymáshoz, ugyanúgy fognak kötődni ők is majd a választottjukhoz. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy a szülő ilyen szempontból egy nagy minta, hogyan oldunk meg konfliktust egy veszekedésben, hogyan békülünk ki, hogyan öleljük meg egymást, hogyan viszünk virágot, hogy nem felejtünk el születésnapokat, névnapokat, házassági fordulókat, eseményeket. Tehát, hogy a gyerekek mind ebből a példából fogják magukkal vinni a saját kapcsolati rendszerükbe azt, hogy hogyan működik egy apa is, hogyan működik egy anya is. Hát azt gondolom, hogy ettől a hagyományos családmodelltől nem szabad, nem lehet, és Isten ellen elkövetett bűn eltérni, hogy csak apába és anyába tudunk gondolkodni, lányba és fiúba tudunk gondolkodni, és ettől bármi eltérés mutat a közizlés, az teljesen téves út és helytelen.
Akarsz-e futni, arany éjszakába futni velem? A földre bukni, és az égre nézni fel? Akarsz-e adni árva csillagoknak szép neveket, s nevetve hagyni, hogy ezt is odorja el? Akarsz-e együtt ülni házat küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom? Akarsz-e bújni, velem összebújni szórtereken, és lángra gyúlni fázós fehér reggelben? A hóba írni édes titokból szőtt rejtjeneket, hogy szóra bírni más ne tudja senki sem? Akarsz-e együtt ülni házat küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton?
kell a bűneimet. Akarsz-e látni, ha lábam rossz utakra tér? Az arcot látni, akivel megosztott a tükreidet? Akarsz-e engem, aki csak ennyit ígér? Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd? És arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom?
Dr. Makkai László pasztorálpszichológussal beszélgetünk a házasság hetet témájáról. A beszélgetésünk elején szomorú statisztikákat hoztál azzal kapcsolatban, hogy a kommunikáció hogy megromlik, mi lehet az oka a megromlásnak és az ilyen nagy arányú megromlásnak?
Én azt gondolom, hogy a megromlásnak számos oka a tényezője lehet. Egyrészt maga, ahogy említettem, hogyan kerülnek egy párkapcsolatba a fiatalok. Nincs alapja például egy-egy ilyen párkapcsolatnak vagy éppenséggel, ha egy szülős családból jön valaki, vagy egy-két gyermek valaki. Nem mondom, hogy mindenestől hátrányt jelent, de nyilván sok nehézséget okoz egy párkapcsolatban együttműködni. Ha esetleg bántalmazó családból érkezik valaki, ahol ő maga volt az elszenvedője, nem feltétlenül testi bántalmazás, de akár a verbális bántalmazás után menekül valaki, vagy éppen lesz párkapcsolata. Akár gyerekkor itt a trauma, ha éri a gyereket bármilyen szinten is. Nyilván a gyerekpszichológia erről elég tág irodalmat tud felmutatni sajnos. Mind-mind hozzáadott részei a házasságnak, a párkapcsolatnak. Valaki nem tanulta meg a veszélyt, a kibékülést, valaki nem tanulta meg azt, hogy hogyan kell bocsánatot kérni, hogyan kell megbocsájtani, hogyan kell érezni egy kapcsolatban. Gyakorlatilag a kommunikáció érdekes módon, nemrég kutatták ezt, a verbális kommunikációban, amit megértünk, az 7%-a összesen az embernek. 38% a kommunikációnak az érzelem, amivel tudunk kommunikálni, mimikánkkal tudunk kommunikálni, hangsúlyokkal, hanglejtésekkel tudunk kommunikálni, amikor olyan hangok szólalnak meg, tehát azt, hogy apa az én gyermekeimtől mindenféle hangsúlyba hallottam már, és mindegyiknek más jelentősége van. Tehát, hogy van az apa, amikor megszólítanak, hogy akarnak valamit, van az az apa, amikor valami nem tetszik, és hogy menjek már oda nézzem meg, van az apa, amikor valamikor pénzt kérnek, és hát az az apa jön, tehát, hogy rengeteg hanglejtéssel lehet ezeket a gyerekektől is hallani, hát még a házastársunktól is bizonyos ilyen kéréseket, tehát ez is fontos része a kommunikációnak, és hát gyakorlatilag a kommunikációnak az 55%-a az egy nem verbális kommunikáció. Amint említettem, a némaság is kommunikáció, a gesztusok is kommunikáció. Egy ruha öltözés, hogy reggel elmegy a feleséged, és milyen ruhát vesz föl, az egy kommunikáció, az, hogy ő hogyan ment el reggel otthonról. Tehát a nem verbális kommunikációnak kommunikáció sokkal erősebb, mint a verbálisan elmondott kommunikáció. És hogy visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy valóban, amikor az ember egy ilyen háttérrel megy bele egy kapcsolatba, és ebben a kapcsolatban eltérő minták vannak, most gondoljunk bele egy olyan kapcsolatba, mondjuk egy bántalmazott gyerek jön be egy kapcsolatba, vagy egy nevelőszülőknél lakott gyerek megy be egy kapcsolatba, meg egy egészséges, úgymond családban élő fiatalember megy bele egy kapcsolatba, és nekik nagyon össze kell csiszolódniuk. És hát nyilván az összecsiszolódás, ezernyi jó példát lehetne mondani, hogy sikerül, és nincs semmi gond, de nyilván ott vannak az a többi példák, amikor azt mondjuk, hogy nem sikerült az összecsiszolódás, mert más a minta, más a szocializációs háttere egy-egy ilyen párkapcsolatnak, amiből majd később házasság lesz. A másik, hogy talán amikor az együttjárás is a, és mi nem is együttjárás, az ismerkedés szakaszában vannak a fiatalok, nagyon érdemes megtudni, nem csak azt, hogy ő most hogy és mint és helyes, és biztos, hogy jóképű, meg illatos, meg nem tudom, de hogy milyen a családja, ő hányadik gyerek, hogy nevelték, ha elmennek családlátogatásra egymáshoz, mi a benyomás, amit tapasztal, hogy beszélnek egymással a családtagok például, hogyan kommunikálnak egymással a családtagok, ki az, aki élesebben odaszól a másiknak, ki az, aki visszafogottabb, szubmisszívebb, egy kicsit nem beszél, alig beszél, nem mer megszólalni. Tehát minden ilyen látogatás le tudja képezni azt a szocializációs helyzetet, amiből mondjuk az a fiatalember vagy az a kislány jön, és akkor ebből kialakulhat az, hogy akkor mire számíthatok én majd vele kapcsolatban, a párkapcsolatban. Tehát nagyon fontos az, hogy ezt a transzgenerációs folyamatot is próbáljuk meg valamilyen szinten végig gondolni, mert a felnőtti én a gyerekkori traumánkból tudjuk igazából megérteni, hogy milyen gyerekkori traumák értek bennünket, felnőttként a viselkedésünkre, ez nyilván kihat is, kihat a párkapcsolatunkra, kihat az együttélésünkre, kihat arra, hogy hogyan kommunikálunk, hogyan kezelünk konfliktust, hogyan tudunk elengedni dolgokat, hogyan tudunk nem elengedni dolgokat, tehát ez mind hatással van az emberi életre.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.
Mi tudjuk, milyen eredetű, egy korhatfán a négy kezdő betű, mint egykor belé karcolt, ki végigértett harcolt, most újra előtted áll, és válaszra vár. Úgy jutottam minden hegyet, hogy ajkat számról mintát vegyen, volna kedved megöregedni, te is nekem, több százszor át megkérdezem, volna kedved megüregedni, én velem, én velem. Ne keresd többé az összefirkált oldalút, kivágták rég egy kisé átalakult. A nyár, s csak egy válaszra vár. Úgy jutottam minden hegyet, hogy ajkat számról mintát vegyen, volna kedved megöregedni, én velem, én velem. Megbocsájtottál te is nekem, több százszor át megkérdezem, volna kedved megöregedni, én velem, én velem. Úgy jutottam minden hegyet, hogy ajkat számról volna kedved megüregedni, én velem, én velem. Megbocsájtottál te is nekem, több százszor át megkérdezem, volna kedved megüregedni, én velem, én velem. Már túljutottam minden hegyen, hogy ajkat számról mintát vegyen, volna kedved megöregedni, én velem, én velem. Megbocsájtottál te is nekem, több százszor át megkérdezem, volna kedved.
kedved megöregedni. Én velem. Úgy jutottam minden hegyet, hogy ajkat számról mintát vegyen. Hol egy kedved megöregedni. Én velem. Megbocsájtottál te is nekem. Több százszor hát megkérdezem. Hol egy kedved megöregedni. Én velem.
Dr. Makai László pasztorálpszichológussal beszélgetünk az idei házasság hetéről. Adjunk tanácsot abban a helyzetben, például amikor az egyik fél beszél, tehát kommunikál, a másik pedig nem. Ilyenkor mit lehet tenni, vagy mit tegyen az a fél, aki szeretné mondjuk, hogy a másik is kommunikáljon?
Hát egyrészt minden a kérdésfeltevésen múlik, hiszen vannak zárt kérdések, amire nyilván igen nemmel lehet válaszolni, meg vannak a kifejtős kérdések, amire meg kénytelen az ember válaszolni. Tipikusan az a példa, amikor a gyerekeket összeszedjük az óvodába, iskolába, és megkérdezzük, hogy mi volt az óvodába és iskolába, és azt mondják, hogy semmi. De azt mondjuk, hogy milyen érzés volt benned, vagy milyen játékkal játszottál, vagy kivel játszottál, vagy az udvaron milyen körjátékok voltak, akkor már jobban beszél a gyerek. Tehát igazából minden a kérdés feltevésen múlik, hogy kifejtős kérdést teszünk föl, vagy pedig zárt kérdéseket a másiknak. Van olyan szituáció, amikor az ember tényleg kevesebbet kommunikál, de amit mondanak, súlya van. Tehát igazából már megfontoltabb és elmélyültebb gondolatai vannak. Nem feltétlenül kell mindig erőltetni azt, hogy most mondjon valamit, nyilván fontos, hiszen magával a kommunikációval egyfajta ventilálás is végrehajt az ember, tehát a frusztráció csökkenését szolgálja az, ha valaki többet kommunikál, többet beszél, és van olyan szituáció, amikor viszont valaki kevésbé beszél, de ez sem feltétlenül rossz. Akkor már rossz, hogyha mondjuk nem mond el olyan elementáris dolgokat, amire a családtagoknak ugye tudniuk kellene, hogy most éppen beteg, vagy egészséges, vagy rossz kedve van, vagy jó kedve van, tehát amikor az érzelmeit sem kommunikálja le, az ilyen ember mindig egy kicsit veszélyesebb is, tehát nem tudunk saját elménkkel, nem tudunk úgy kommunikálni, hogy arra megoldás is szülessen. Tehát nem tudjuk az elménket arra használni, hogy meggyógyítson például bennünket. Mert az az ember, aki saját elmét használja sok-sok mindenre, legfőképpen arra, hogy önmagával beszélgessen, vagy önmagát gyógyítsa meg, vagy önmagának adjon tanácsot, az azt gondolom, hogy nem feltétlenül egy párkapcsolatban való személy, hanem annak dolgoznia kell azon, hogy miért alakult ez ki így benne a belső lelki világában, és miért nem tud megnyílni, nyitott lenni mások felé, hogy el tudja mondani őszintén, ami benne van. Tehát nagyon fontos megjegyezni, hogy maga a házasság és a házasságkötés az nem a beteg lelkek menedékhelye, hanem valóban olyan embereké, akik egészségesen tudnak egymással kommunikálni, egymással létezni, egymást tisztelik, egymást kölcsönösen elfogadják és szeretik, és minden más, ami hozzájön, azt együtt tudják megoldani. De olyan nem létezik, hogy én megmentem a másik, mert tudom, hogy ő ilyen, és majd ha összeházasodok vele, akkor majd jobb ember lesz. Ez nem szokott sikerülni, nem árulok el nagy titkot. Általában ezek másfél-két év múlva válásokkal szoktak végződni. De hát adjunk esélyt mindennek, legfőképpen annak, hogy most egy nagyon szép hét fog majd kezdődni, és aki csak tud a saját közösségében, parókiáján, plébániáján, meghirdetett programokon a házasság hetében vegyen részt, hát ha hall, tapasztal valami olyat, ami kedvére való, és hát ha talán a kapcsolat ettől működőképesebb lesz, vagy éppenséggel a recsenések, a törések, azok áthidalhatóvá válnak egy-egy ilyen előadás kapcsán. És szeretettel várom azokat is, akik majd Miskolcon a Nagycsaládos Egyesület szervezésében majd a rendezvényünkre eljönnek, és ott tudunk személyesen is találkozni egymással.
Mondjuk el az időpontot és a helyszínt.
Tehát a Miskolci Nagycsaládos Egyesület szervezésében a házasság hete 2025. február 15-én szombaton 14 órától lesz, Miskolcon a Réz utca 3/A szám alatt. A jelenlét regisztrációhoz kötött, úgyhogy a Nagycsaládos Egyesület felületén lehet regisztrálni és eljönni a találkozóra. Természetesen találkozó ingyenes, és remélem, hogy sok jó hallgatóval és házaspárral fogok ott találkozni. Adja Isten, hogy így legyen.
Én is ezt kívánom, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm a rádióhallgatóknak.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben dr. Makkai László pasztorálpszichológussal beszélgettünk a házasság hetéről és annak mottójáról, ami idén így hangzik: beszélgessetek a házasságotokért. Én munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és technikus kollégáim Fehér József és Somogyi Márton nevében is búcsúzom Önöktől, és további tartalmas időtöltést kívánok. Hamarosan friss hírekkel jelentkezünk. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Jó, ha lobognak mind a gyertyák,
mert ha nem látunk, kétkedünk,
és túl a megfoghatón nincsenek társak,
s ha nincsenek itt sem, az túl sok nekünk. Hívtak téged is, így az illendő, mert az esküvő, így az esküvő sorra adják fel mind a józanok, mert a tiszta víz borrá változott. Ez most esküvő, fényes néha nap, tőled kapható áldást osztanak. Tarka kételjünk, fedjen hófehér, míg az esküvő véget
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Négy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt fél éves magyar EU elnökség legfontosabb eredménye, hogy sikerült elfogadni azt a versenyképességi paktumot, amelynek alapján elindulhat az érdemi munka, a Párbeszéd a versenyképesség ügyében, mondta Kovács Zoltán az Eurázsia magazinnak adott interjújában. A nemzetközi kommunikációját és kapcsolatokért felelős államtitkár szerint Európának nyitottságra van szüksége gazdasági értelemben, a büntetővámok pedig bezárkózást jelentenek. Tavaly a második egymás követő évben haladta meg a működő tőke beáramlás Magyarországon a 10 milliárd eurót, közölte a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség. 2024-ben 77 projekt elindításáról született döntés, ami csak nem 10 milliárd 300 millió euró friss tőkét és 18.500 új munkahelyet jelent. A közlemény szerint a tavalyi volt a második legjobb év ebből a szempontból. Soha nem mértek még akkora forgalmat Magyarország légterében, mint 2024-ben, közölte a Magyar Légiforgalmi Szolgáltató az MT-vel. A Hungarokontrol szakembereinek az év során több mint 1.100.000 repülőgépet kellett irányítania, az előző évinél csak nem 6%-kal többet. A kormány határozott fellépésének köszönhetően az elmúlt fél évben 1 milliárd forintot sikerült visszaszerezni az online csalóktól és visszaadni a jogos tulajdonosoknak, ismertette az igazságügyi miniszter. Már 2023-ban jelentősen 40%-kal emelkedett az online csalások száma, és eddig több mint 30 féle elkövetési formát azonosítottak, ismertette Tuzson Bence. Hozzátéve, hogy az online csalások esetében rendkívül fontos a gyorsaság, ezért olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek lehetővé teszik a rendőrségnek a gyorsabb információszerzést, a bankoknak pedig azt, hogy csalás esetén leállíthassák az átutalásokat. 260 ezeren már igénybe vették a babaváró hitelt, a 11 millió forintos támogatás most könnyebben megkapható, közölte Zsigó Róbert a Facebook oldalán. Az új könnyítések azokra is vonatkoznak, akik már igénybe vették a babaváró támogatást. Ha 5 évig nem, de utána megérkezik a baba, újra jár a kamatmentesség, ismertette példaként az államtitkár. Szombaton 10 órakor kezdődnek a központi középfokú felvételi vizsgák a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba. Továbbá a belügyminisztérium által meghirdetett Arany János tehetséggondozó programba jelentkezőknek. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint 555 helyszínen több mint 68 000 diák kezdi meg a felvételét.